Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megemlékezések, képviselői eskütétel, interpellációk, azonnali kérdések és törvényviták is várhatók ma az országgyűlés eheti 4 napos ülésének első napján. Ez 13 órakor kezdődik, megemlékeznek a közelmúltban elhunyt MSZP-s Mester László és Fideszes Vasler Tamás volt országgyűlési képviselőkről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el. Várhatóan képviselői mandátumigazolás és eskütétel is lesz. A képviselők másfél órán keresztül interpellálhatják a kormány jelenlévő tagjait, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját. Több előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak is lefolytatják a vitáit. Ezek között szerepel az energiaitalok eladását 18 év alattiaknak megtiltó KDNP-s előterjesztés a gyermekek egészségének megőrzéséről, továbbá az alaptörvény számos témakört érintő 15. módosítása. Magyarországot méltatta az Izraelnek nyújtott támogatásáért a nemzetközi szervezetekben Benjamin Netanyahu. Az izraeli miniszterelnök elmondta, magyar tárgyaló partnereivel közös fegyvergyártásról és a gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok sorsáról egyeztettek, így a magyar-izraeli kettős állampolgárságú Omri Miránról is. Az izraeli kormányfő Budapestről Washingtonba utazott, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is megvitatják a túszok, illetve a gázai háború kérdését, valamint az Izraelt is érintő vámokról is szó lesz. Fogyasztóvédelmi konzultációt indít a kormány, ennek célja, hogy kikérje a lakosság véleményét a terület aktuális kérdéseiről. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta, az eredmények alapján tervezik a szabályozás további fejlesztését. A felmérésben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásáról, az online csalások elleni fellépésről és a légiutas jogokkal kapcsolatos szabályozásról is elmondhatják véleményüket a polgárok. Nincs új kitörés a ragadó száj és körönfájás betegség kapcsán, továbbra is 4 telep érintett, közölt az agrárminiszter tegnap Mosonmagyaróváron. Nagy István ismertette, megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepek őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Kitért arra is, folytatódhat az export, de a kivitel során minden állatot ellenőriznek, és Győr-Moson-Sopron vármegyéből nem lehet szállítani. Több száz katona áll készenlétben az állategészségügy munkájának támogatására, jelezte a Honvéd vezérkar főnöke János Somorján. Böröndi Gábor ismertette, Hegyeshalomban és Sajkán telepítettek nagynyomású mentesítő készleteket, amelyeket a fehérvári vegyvédelmi ezred katonái kezelnek. A rendőrségi kiterelés után fertőtlenítik az állatokat szállító járműveket a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. Az állategészségügyi előírások betartására szólított fel a vírus megfékezése érdekében az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, a hatóság által elhatárolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be, aki ezt megteszi, bűncselekményt követel. Hangsúlyozta, a megsemmisítési terület eddig is őrzés alatt állt, amit egy jogtalan behatolás miatt meg is erősítettek. A brit miniszterelnök szerint a világ az eddig ismert formájában megszűnt, védelmi és nemzetbiztonsági, majd aztán világgazdasági értelemben is. Kyle Starmer a The Sunday Telegraphnak egy cikkében úgy fogalmazott, az új világot nem meghatározott szabályok, hanem alkuk és szövetségi rendszerek irányítják. Az amerikai vámokról szólva a munkáspárti brit kormányfő megismételte, hogy a kereskedelmi háborúknak nincs győztesük, viszont átütő erejű hatást gyakorolhatnak Nagy-Britanniára és az egész világra is. Hiperszónikus fegyverrendszert fejleszt a brit kormány. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a hajtóműveket a Védelmi Tudományos és Technológiai Kutatóintézet és az Amerikai Légierő Kutatóműhelye fejlesztette ki. A meghajtó rendszert 6 hét alatt 233 sikeres próbaüzemnek vetették alá az Amerikai Űrkutatási Hivatal TESZ központjában. Az óránkénti több ezer kilométeres sebesség elérésére képes hiperszónikus hajtóműveket manőverező robotrepülőgépekre szerelik majd fel. Myanmarban már csak nem 3400 halálos áldozata van a 10 nappal ezelőtti földrengésnek, több száz eltűntet továbbra is keresnek. A természeti katasztrófa legalább 20 településen okozott súlyos károkat, milliók maradtak áram és vezetékes ivóvíz nélkül. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította az ország katonai vezetését, hogy ne akadályozza a segélyszervezetek bejutását a területre. Végül az időjárásról. Előbb még változóan felhős lesz az ég, aztán egyre jobban beborul, néhol kialakulhat hózápor, havaseső zápor, zápor, megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet ma plusz 6-7 fok körül alakul, de innentől már fokozatos melegedés kezdődik majd. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. április 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője lesz a vendégünk, akivel többek között a 10. civil napra hívunk meg mindenkit. Majd Gyermai Ágotával, a miskolci mentálhigiénés műhely vezetőjével beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szeretettel köszöntelek a hallgatókat is.
A 10. civil napra hívunk meg mindenkit hamarosan, de előbb néhány szót az Egyesületről, hogy milyen céllal működtök és mikor jöttetek létre.
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület az 2009 óta működik, és a feladatunk meg a célunk benne van a nevünkben, tehát azért vagyunk, hogy mindenkinek legyen esélye jobbá tenni az életét, illetve hát részt venni az őt befogadó szűkebb, tágabb közösségeknek az életében. Ennek jegyében két nagyobb tevékenységi irányunk van, az egyik az a közösségfejlesztés, a közösségeknek a építésnek a támogatása, a másik, amit viszont mindenki jobban ismerhet, az pedig az, hogy mi vagyunk a civil központ a Vármegyében. Tehát az a dolgunk, hogy az itt működő közel 3900 civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak támogassuk, segítsük a működését. Illetve új elemként ismerkedünk azzal, hogy egy picit a klímavédelem irányába tereljük az embereknek a figyelmét, tehát csatlakoztunk ahhoz a klímamisszióhoz, amit az önkormányzat felkarol, és akkor ennek jegyében próbálunk fórumokat, eseményeket szervezni.
Ez a támogatás, amit a civil szervezeteknek adtok, ez sok mindent tartalmaz, például pályázatok figyelését, ugye?
Igen, de alapvetően egyébként, tehát, hogy a legfontosabb funkciónk az, hogy tanácsokat adunk a szervezeteknek, tehát tanácsadással segítjük őket. A legnépszerűbb az azért a jogi és közhasznúsági tanácsadás, tehát az, hogy a szervezetek azoknak a kötelezettségeknek, amiket a bíróság felé teljesíteniük kell egy-egy alakuláskorba, változások bejelentésekor ezt teljesíteni tudják, illetve hát nyilván hozzátartozik az élethez, hogy időnként a nem működő szervezeteket meg kell szüntetni, tehát ezzel kapcsolatban is, illetve adunk adózási, gazdálkodási tanácsadást, ott ugye a feladatunk inkább most már az, hogy nem elég tanácsot adni, próbáljunk egyébként ismereteket is, meg a tanácsadás révén is egy picit oktatni arra, hogy egyáltalán milyen kötelezettségek vannak, és sok van. Tehát, hogy ez kifejezhető legyen, a állami számvevőszék ilyen segédletet adott közre, legutóbb mondjuk a sportegyesületek részére, és több mint 200 kérdésre kellene ahhoz válaszolni egy szervezetnek, ahhoz, hogy kijelenthető legyen, hogy az ő működése az megfelel az adminisztratív jogszabályoknak, a számviteli törvénynek és egyéb szabályoknak. Tehát azért ez egy nem kicsi témakör, nyilván ezzel egy kisebb szervezet nem tud megbirkózni, de ezért vagyunk. Akkor ugye a pályázatok, itt a Nemzeti Együttműködési Alap, a Városi Civil Alap, illetve a Falusi Civil Alap az ilyen megkülönböztetett figyelmet érdemel, ott nem egyszerűen figyeljük, hanem ott tanácsadással, illetve mindenféle információs segédettel segítjük a pályázatok beadását, illetve hát ami most nagyon fontos, most nem beadási időszak van, hanem az elszámolásoknak az ideje jön, tehát azok a pályázók, akik 24-ben támogatást nyertek a NEA-tól, most április-május hónapban kell, hogy elszámoljanak a támogatásokkal, amiben szintén segítünk.
3900 szervezetről beszélünk a megyében, ez mennyire átlagos mondjuk a többi megyéhez képest?
Sok a szervezetünk, tehát hogy a harmadik a legtöbb az országban, csak Budapest és a Pest megye előz meg minket, a szervezeteknek a 6%-a működik a vármegyében. Hogyha ezt megnézzük még a megyén belül az elosztásokat, tehát hogy körülbelül egyharmad arányban van a megyei jugúvárosban, tehát Miskolcon, a városokban, illetve a községekben, vidéken, ha pedig tendenciákat nézünk, akkor stagnál a szervezeteknek a száma, tehát hogy körülbelül ez az a szint, ami évek óta van, viszont látunk egy minimális emelkedést a községekben, falvakban.
Mi lehet ennek az oka?
Hát több összetövője is van egyébként, tehát például a Falusi Civil Alap az például ilyen szempontból kifejezetten kedvezett, ösztönzőleg hatott, illetve hát újraindított közösségeket. Tehát ez az, amikor 5000 fő alatti településeken működő szervezetek pályázhatnak arra, hogy ingatlanra, gépjárműre, programokra, rendezvények megvalósítására, tehát hogy ez is ilyen szempontból hatott. Van nyilván az emberekben egyfajta életösztön is egyébként ezeken a vidékeken, tehát itt nem csak közbiztonsági jogból, de az, hogy egyáltalán jobbá tegyék az életüket, tehát erre van ilyen szempontból egy ösztönzés. Nyilván az is hat ebben az irányban, hogy ahogy a falvakra életképességét növelő programok vannak, tehát hogyha ott maradnak az emberek, akkor előbb-utóbb egyébként szerveződni is fognak, függetlenül attól, hogy van-e speciális civil támogatás vagy sem.
A céljaikat tekintve, mik a leggyakoribb célok a civil szervezeteknél?
Hát az alapítványoknál ugye az a három fő terület van, ami meghatározó, tehát az oktatási célú, a szociális célú és az egészségügyi szervezetek vannak. Nyilván ezek azok, amik az intézmények környezetében épülnek fel. Ha az egyesületeket nézzük, tehát ott, ahol ugye a tagoknak a tevékenysége, cselekvése számít, ott a szabadidő és hobbi és sport szervezetek azok, amik kiemelkedőek. Én kiemelném itt mondjuk a polgárőrös szervezeteknek a szerepét is, tehát hogy azért ilyen példamutatóan magas az itt működő polgárőr egyesületeknek a száma az ország más térségeihez képest, illetve hát nyilván ez összefüggésben áll azzal is, hogy az ő szerepük nálunk jelentősebb azért, mint mondjuk egy fővárosban. Ezek a területek, amik vannak egyébként.
Aktívak a civil szervezetek? Tehát mi a tapasztalatod? Gondolom, ez nagyon vegyes a kép, hogyha így ránézünk a palettára.
Igen, ez mindig vissza szokott köszönni egyébként, hogy hány aktív, meg hány inaktív szervezet van. Mondjuk ez úgy indult ez a történet 2012-ben, hogy több mint 6000 szervezet volt bejegyezve a törvényszéken. És most, hogyha megnézzük, akkor körülbelül ilyen 4000 azoknak a szervezeteknek a száma, akik be vannak jegyezve. A 3900 a szám onnan jön, akik mondjuk a KSH felé adatszolgáltatást teljesítenek. Tehát azt látjuk, hogy szemben a közhiedelemben egyáltalán nincs olyan sok inaktív szervezet, mint amit itt gondolnak az emberek. Azok, akik itt az elmúlt 15 évben működni akartak, és vállalták, hogy tényleg átalakulnak a PTK-nak, a civil törvénynek megfelelően, megtanulták a támogatási rendszereket, azok már működnek is, tehát az az érdekük. Lehet, hogy pillanatnyi szünetek vannak benne, de akkor is ott van bennük a lehetőség, és működnek is.
Most zenélünk egy kicsit, utána a 10. civil napra hívunk meg mindenkit. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetek. 10. alkalommal szerveztek civil napot. Miről is szól ez?
Ez egy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk a civil nap az mindig a város ünnepéhez kapcsolódik, május 9-éhez. Ez viszont nagyon közel van az 1% felajánlásoknak a napjához, tehát ugye május 20-ig lehet felajánlani az 1%-okat, tehát hogy ez mindig arról szól, hogy a szervezetek egymást találkozzanak egymással, de be is tudjanak mutatkozni azoknak az embereknek, akiktől támogatást, segítséget várnak. Ez lehet az adó 1% vagy önkéntes formában, tehát itt igazából erről van szó. Nyilván, mint ahogy minden civil napon, a megmutatkozáson túl kap némi szerepet az is, hogy tanuljanak egymástól, illetve hát, hogy szórakozni is tudjunk egy picit.
Kiket hívtok ilyenkor meg?
Most mentek ki a meghívók, illetve felkérések, tehát minden szervezet, aki úgy gondolja, hogy akár fellépőként, akár kiállítóként, vagy más programmal szeretne megjelenni, szeretettel várjuk a jelentkezésüket április 18-áig, Tehát itt lehetőség van arra, hogy akár standal, akár fellépéssel megpróbálnánk megkísérni egy ilyen garázsvásárt összehozni. Ilyen még nem volt, a másunk szerint az országban sem. De azt kell tudni, hogy a civil szervezetek azért kapnak adományként, vagy saját maguk vásárolnak tárgyakat, eszközöket. Ezek időnként elavulnak, már nem az a tevékenysége a szervezetnek, tehát feleslegesné válnak, de ugyanakkor mások szemmel ezek a haszonnal forgathatók. Tehát ezeket szeretnénk, hogyha ott a téren cserélni, értékesíteni lehetne. Nyilván mi oktató szervezet is vagyunk, tehát azért ezzel azt is szeretnénk bemutatni, hogy mondjuk hogyan kell szabályszerűen kiselejtezni egy ilyen eszközt, tehát hogy ami ilyen szempontból probléma szokott lenni, ugye nem az, hogy kidobjuk és annak nulla az értéke, hanem még megpróbálunk, meg lehet próbálni, hogy abból is legyen kis bevétele a szervezetnek, és ugyanakkor meg ki is lehessen venni a eszközök köréből, a leltárból. Illetve van még egy olyan programelem, ami a 200 éves Jókai emlékévhez kapcsolódik. Ugye tudni kell azt, hogy a miskolci perecet Jókai a legnevezetesebb, legfinomabb étke között tartott a számon. Ezt leírta egy ilyen listában, és ha már így van, akkor meghirdetünk egy ilyen rendhagyó borkocsia versenyt, ami két kategóriában várnánk. Az egyik az a perec, a másik az pedig minden más sósütemény. Nyilván mi a perecnek örülnénk, ha már úgy alakult, hogy Jókai is megemlékezett róla, meg a városrészünknek, és van egy ilyen perecs nevű városrészünk, ami a legenda szerint innen kapta a nevét, hogy az ott élő bányászok igencsak szerették ezt a perecet.
Tehát lehet vinni kóstolást a perecet, vagy süteményt a civil szervezetek?
Ez úgy működik, hogy ott lesz a rendezvényen, de kell adni mondjuk vagy fél kiló süteményt, vagy 4-6 darab perecet, ami elkészült, és akkor felkérünk egy szakértő zsűrét, akik megízlelik, hogy milyen az állaga, milyen az íze, szemre milyen, és akkor hirdetünk majd egyébként ebből egy győztest, akiért vagy ajándékutalványt, vagy tárgyutalmat fog majd kapni ott a rendezvényen.
Beszéljünk még az aktualitásokról, említetted az elszámolási időszakot és az 1% kampányt, mi minden hangzik majd még el, vagy mi mindenről kaphat információt, aki ellátogat a 10. civil napra.
Ugye május 31-e az egy ilyen megkülönböztetett nap a civilek életében, tehát addigra kell minden szervezetnek elfogadni és tetétbe helyezni az éves számviteli beszámolóját. Tehát, hogy ez minden szervezetnek kötelező, és kötelező minden szervezetnek közhasznossági mellékletet is leadni, függetlenül attól, hogy közhasznú jogállású vagy sem. Tehát, hogy nyilván ezen az alkalmon is lesz mód erről beszélgetni, illetve ennek kapcsán elindulunk majd egy megyei járásra, ahol erről a kötelezettségről is tájékoztatást adunk. Ezt megelőzte az elmúlt héten egy nagyobb képzés, és akkor az ott elhangzott információk meg a tapasztalatok alapján elmegyünk terveink szerint 7 járásban, és akkor megpróbáljuk ezt a kötelezettséget teljesíteni. Illetve hát nyilván élnek azok a lehetőségek is, hogy akár telefonon, akár e-mailben ezzel kapcsolatban is lehet. Fontos, hogy nem csak a beszámolásnak, hanem az adókötelezettségek teljesítésének is ilyenkor van a határideje. Arra kell figyelni, a legtöbb szervezet ugye nem kötelezett társasági adó bevallásra, de csak akkor, hogyha május 31-ig be tudja nyújtani a társasági adó bevallás helyettesítő nyilatkozatot, tehát azok a szervezetek, akiknek egyébként nincsen vállalkozási tevékenysége, és nem hasznosítanak ingatlant sem, akkor ők ezzel a nyilatkozattal tudnak eleget tenni a társasági adóbevallási kötelezettségnek. A többieknek pedig értelemszerűen bevallás van, amit nem kell megijedni, nem mindig jár együtt adófizetési kötelezettséggel, de tudni kell róla, hogy van, illetve június határidővel van még a statisztikai adatszolgáltatás, ami meg azért fontos, mert mi abból dolgozunk, abból fogalmazunk meg javaslatokat, hogy mit lenne jó egyébként a civil szektornak, tehát az ott elmondott adatokat tudjuk használni mi is, amikor akár párbeszéd van, vagy akár egyébként egy képzést, vagy bármit szervezünk.
Lobbi tevékenységet is folytattok az önkormányzatnál, tehát a döntéshozóknál a civil szervezetek érdekében, ugye?
Igen, illetve próbálkozunk, de azt van egyébként, hogy mi is ebben a szempontból egy kicsit várakozó állásponton vagyunk, illetve nem, hanem tudjuk, hogy a következő lépés az majd az lesz, hogy amit most bejelentettek például Miskolcon a programokat, azokhoz sok esetben nem lesz elég egyébként annyi, hogy most mert a projekttervvel készülnek a műszaki meg mindenféle egyeztetések, hanem kötelező lesz valamilyen társadalmi egyeztetést is, meg vannak olyan programok, amik a helyi cselekvési terveket kell elfogadni, tehát mindenkit arra biztatnánk, hogy civilként, vagy közösségként, vagy egyszerűen lakosként figyelje ezeket a programokat, vegyen részt az ahhoz kapcsolódó együttműködésekben, párbeszédben. Tehát, hogy amik most bejelentésre kerültek a programok, nem szabad úgy tekinteni rájuk, hogy ezek teljesen véglegesen lezártak. Van közös feladatunk, tehát az önkormányzatoknak, a civileknek, illetve az egyszerű lakosoknak is, tehát ez a 3 év, ez ilyen szempontból egy közös munka lesz Miskolcon is. Illetve hát ugyanez van a megyében, más településeken is. Tehát minket például a leginkább érdeklő terület azok, amik a humán fejlesztés területén valósítanak meg. Tudni kell, hogy megy egy kiemelt program a megyén, tehát a megyei önkormányzatnál, ott is most pörögnek fel igazából a közösségi események, illetve a megyében van 17 darab olyan térség, település, ahol szintén elindulnak ilyen helyi humán fejlesztések. Erről azt kell tudni, hogy ebben vannak szociális elemek, felzárkózást érintő elemek. Örülünk, hogy célcsoportként, speciál célcsoportként megjelentek a gyermekek, a fiataloknak szóló programoknak a szervezése, a közösségfejlesztés. Nyilván kis türelmet is kérnénk ennek kapcsán mondjuk egy civilektől, meg a lakosoktól, tehát hogy azért vannak szerintük egy picit nehéz helyzetben az önkormányzatok ezzel a dologgal, mert hogy lényegesen nehezebbek a felhívások. Sokat is kellett rájuk várni, későn is jöttek ki a végleges formák, és itt azért egy csomagban 8-10 terület van, amiket korábban önálló pályázatként jelentek meg. Nyilván annak az az előnye megvolt, hogy gyorsabban, egyszerűbben lehetett áttekinteni, tervezni őket. Most viszont ilyen szempontból kicsit hosszadalmasabb volt, de a munkák elindulnak, és hát nyilván feszes lesz az idő, mert hogy ez a felhasználásra vonatkozó uniós szabály, hogy a 2027 meg még 2 év lesz megvalósítani, tehát azért ezek ketyegnek, és így minimum 3 éves programokról van szó.
Mindenről részletesebben is hallhat, aki a 10. civil napra ellátogat, tehát mondjuk-e még egyszer az időpontot és a helyszínt, hogy hol lesz.
Tehát a hagyományoknak megfelelően a városnapjához közel, május 9-én pénteken, a Erzsébet téren, ez is ugye a hagyományos helyzet, szerencsére visszaállt az állapot is, hogy együtt lehetünk a borangolással, tehát aki a belvárosban éppen a borangolás felé tart majd, az közben még ki tud kapcsolódni, mondjuk előbb kapja meg majd a borkorcsolyát, mint a bort, de ez egy vállalható lesz. Azt kell tudni, hogy lesz egy meglepetés vendégünk, pont a klímaváltozás kapcsán hívunk egy humoristát a Duma Színházból, aki fellépése egy klímakalauzzal fog szolgálni. Ma néztem reggel egyébként, hogy már vannak jelentkező szervezetek, tehát 8 kiállító és 4 fellépő szervezetünk már biztos lesz, de ugye a civilek mindig utolsó pillanatosak, tehát biztosak vagyunk benne, hogy a 18. jelentkezési határidőig fel is töltődik majd ez a létszám.
Hogyan lehet jelentkezni, elérhetőségeket mondjunk még?
Tehát ez a erke.hu oldalon fent lesz a jelentkezés, illetve kiküldtünk már a múlt héten tájékoztató leveleket, és a héten is várható még, hogy hírlevélben adunk tájékoztatást, illetve Facebookon. Ha valaki, ez ilyen űrlapok tartoznak, ha valakinek kényelmetlen az elektronikus űrlap kitöltése, akkor természetesen be lehet jönni hozzánk, vagy akár telefonon, és meg tudjuk beszélni vele, és rögzíteni ezeket, hogy mivel, hogyan szeretne részt venni.
Palik Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen.
Kármai Ágotát, szociológust, szociálpedagógust, kócsot, team kócsot köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Ágota!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Köszönjük a lehetőséget.
A Miskolci Mentálhigiénés műhely vezetője vagy. Mit kell tudnunk erről a szervezetről? Mi a cél?
A műhely egy informális társulás. Magyar Mentálhigiénés konferencia hívta életre, ami nem túl rég volt a városunkban. A társszervezője volt ennek a konferenciának a Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálat, és több segítő szakember akkor hallott először az EAD programról, és hát néhányan, akik ott jobban érdeklődtünk és motiváltabbak voltunk, akkor gondoltuk, hogy jó lenne ezt a programot Miskolcra hozni. És hát tulajdonképpen ez a műhely így szerveződött, ez az egyik szála, de tulajdonképpen sok előzménye van már, amit a nyitó rendezvényünkön is említettem, a zimbabwei modell példa a barátságpadnak a megszületéséről. Az is egy másik körben 3 évvel ezelőttől formálódó kis műhely téma volt, és valahogy így most összeértek a szálak, és a 3 évvel elkezdett gondolkodás arról, hogy mit lehetne kezdeni a depresszióval, főleg a fiatalok depressziójával, hogyan lehetne megtámogatni közösségi szinten, illetve ezt a zimbabwei példát, ezt Miskolcon mennyire lehet bevezetni. Most értek össze a szálak, és akkor így alakult és formálódott a műhely.
Mi is ez a barátságpad?
Hát a barátságpad az úgy született meg, hogy Zimbabwéban nem volt elég pszichiáter, és a depresszió kezelésére találta ki Dixon Chibanda pszichiáter, és ő képzett ki nagymamákat erre a hiányra, és alacsony küszöbű pszichológiai intervenciós eszköztárral egy 100 órás képzés keretében felkészítette őket a segítő beszélgetéseknek a lefolytatására, és az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon jól működik, világszerte terjed. Mondjuk New Yorkban lehet találni egy olyan példát, hogy egyetemeken sárga padok vannak, és személyes segítségnyújtásra kapnak lehetőséget az egyetemen tanuló fiatalok, kortárs segítőktől. De nálunk is megjelent már több iskolában, különböző módokon, tehát egyénileg adaptálható ez a módszer, tehát ki mit lát benne. A lényeg az, hogy segítsen a kapcsolatainknak az építésében.
Tehát van egy pad, ahol egy szakember várja az érdeklődőket, és bárki ilyen bejelentkezés nélkül leülhet és beszélgethet a problémáiról egy kicsit?
Hát a zimbabwei példánál úgy tudom, hogy úgy volt, hogy a kórház területén jelentek meg ezek a padok, és meghatározott keretben folytak a beszélgetések, tehát lehet tudni, hogy a segítő miért ül ott.
Mi is az az EAD? Ezt is említettük. Pár hete volt egy konferenciátok, erről mi is beszámoltunk, de mondjuk el, hogy mi is az az EAD. Nem biztos, hogy mindenki velünk tartott.
Igen, ennek az angol megnevezése ez a European Alliance Agent Depression, egy nemzetközi hálózat. A nemzetközi hálózatnak 20 ország a tagja, és hát ezzel a nemzetközi összefogással egy 4 szintű beavatkozási modellel próbálják támogatni a depressziónak a felismerését, kezelését, és magát a célcsoportot is, illetve a családtagokat.
Kik voltak az előadók ezen a konferencián?
Ha EAD, akkor a magyarországi képviselője, a Végeken Egészség-Lélektani Alapítványnak az elnöke, a Székely András, a hazai, helyi szakemberek közül a Szögedi Dalma klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, Pálmai Zsolt, pszichiáter és házi orvos. Tulajdonképpen ők már egy kerekasztal beszélgetésben vettek részt, Molnár Erzsébet, a Miskolci Telefonos Lelkisegélyszolgálatért Alapítvány elnöke, Rima Székiné, dr. Mazurka Dóra, a Bazmegyei Kórház Egészségfejlesztési Intézetének szakmai vezetője. Szögedi Dalma volt a 4. és Petri Nóra volt ennek a panelbeszélgetésnek a vezetője. Nagyon-nagyon izgalmas volt ez a panelbeszélgetés, ami azt a témát járt a körbe, hogy a jelenleg meglévő alapszakellátás és közösségi ellátáshoz civil szervezetek hogyan tudnak kapcsolódni, és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a panelbeszélgetés résztvevői. Jelen volt még a programunkon a Maravcsik Alapítványnak a képviselője, dr. Simon Lajos. Nagyon érdekes az ő programjuk, és azért is hívtam meg őket, mert egy innovatív kezdeményezésük volt 2010-ben, tehát már 15 évvel ezelőtt, mentális betegséggel élő személyeket és professzionális festőket egy légtérben, egy művészeti maraton keretében egy jó programmal hívták meg, és 7 városban már fut ez a program, Miskolcon viszont én még most hallottam róla először, és nagyon szeretném, hogy ez ősszel Miskolcon is megvalósuljon. Tehát ez a második innovatív elem volt a konferencián. A harmadik előadó, a Vajdovics Dorottya pedig az Aktív Magyarországért program, EMOT programjának a operatív vezetője volt, és a mozgás receptre programot ismertette, ami egy tudatos szemlélettel viszonyul a betegségekhez, tehát egy szemléletváltást próbál meghonosítani, és hát ez a nagyon, nagyon újszerű program, ez a depressziós betegeknek is egy jó lehetőség, hogy ők is tegyenek magukért, próbáljanak tenni magukért, és egy nagyon komoly orvosi háttér van a program kidolgozása mögött. Hát mi próbálnánk szorgalmazni, hogy a Miskolci Önkormányzat partner legyen ebben a programban, mert az önkormányzatnak kell együttműködést kötni ehhez, és sok házi orvost érint, tehát egyelőre mi csak szurkolunk, és hát hírül adtuk ezen a rendezvényen, hogy ilyen is van Magyarországon, ami szerintem egy rendkívüli jó lehetőség.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Vendégem Jármai Ágota, a Miskolci Mentálhigiénés műhely vezetője. A depresszió az előző részben többször szóba került, mint a konferencia fő témája is. Hány embert érinthet, vagy mekkora lehet az arány, az érintettség aránya?
A dr. Pálmai Zsolt, ő azt mondta, hogy évente 6-700 ezer ember súlyos depresszióval kap diagnózist, tehát elég sok, és ahogy halljuk azért a kutatási eredményeket és adatokat, tehát nem csak helyi szinten, hanem globálisan is növekszik a depressziós megbetegedések száma.
A mentálhigiénés műhely nem csak a depressziós betegekkel foglalkozik. Mi is a cél? Tehát miért hoztátok létre?
Egyrészt hiánypótló szerintem a városban, hogy azok a szakemberek, akik segítő foglalkozásúak, azoknak egy közössége legyen. Tehát szeretnénk a hálózatfejlesztést, a kapcsolatépítést elősegíteni. Szeretnénk szakmai rendezvényekkel a segítő foglalkozásúakat is úgy segíteni, hogy például a depresszió témájában kapjanak kézzelfogható gyakorlatias ismereteket, és ezért arra gondoltunk, hogy például akkreditált képzés formájában kínálnánk meg a segítő foglalkozásúakat, az egészségügyi dolgozókat, illetve a pedagógusokat, hogy minél többen rendelkezzenek azzal a látásmóddal, hogy képesek legyenek felismerni minél előbb a tüneteket, és megfelelő ellátásba irányítani. És ahogyan elkezdtük szervezni ezt a depresszió témájú rendezvényt, és elkezdtük felvenni a kapcsolatot a helyi partnerekkel, és elég sokat beszélgettünk már, akkor tulajdonképpen egy helyzetfeltárást is végzünk ezzel párhuzamosan, és a depresszión túl az evészavar is előjött témaként, hogy a fiatalság körében az evészavaros esetek száma is mennyire növekszik, és ezért gondoltuk, hogy akkor foglalkoznunk kell ezzel a témával is, ami kapcsolódik is a depresszióhoz, de most mégis az evészavar lesz a fókuszba a következő rendezvényünkön, ami április 10-én lesz, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy akkor ezt egy kicsikét így népszerűsítsem is. Nagyon örülünk, hogy egy olyan szakembert sikerült előadónak megnyerni, és el is vállalta a felkérést, aki miskolci kötődésű, itt volt 11 évig a megyei kórházban a pszichiátria osztályvezetője. Dr. Turi Ferencről van szó, aki Magyarországon az evészavaroknak talán mondhatom egyik legjelesebb képviselője. És ide várjuk most a szakembereket, elsősorban olyanokat, akik a iskolai közösségben dolgoznak, tehát iskolaorvosokat, iskolai védőnőket, gyermek és ifjúsági és szociális segítőket, hát a pedagógusokat, és nem csak az általános iskolákból, hanem a középiskolákból, egyetemi oktatókat. Tehát a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottsága együttműködésében valósul most meg ez a rendezvény, úgyhogy nagyon örülünk ennek a partnerségnek.
Tehát 10-én, április 10-én hány órától kezdődik a program a Miskolci Erzsébet téren található Magyar Tudományos Akadémia épületében?
Igen, 13 órától kezdődik, és egy 3 órás időtartamban fog tartani.
Ha a programoknál járunk, mi mindennel készültök még így a közeljövőben? Milyen terveitek vannak?
Hát, ahogy említettem, a Moravcsik Alapítványnak ezt a művészeti maratonját, ez szeptember utolsó hétvégéjén lenne, és hát erre készülünk, mert ehhez kell találni egy helyszínt. Általában egyetemi városokban, az egyetemek aulájában szervezik ez a gyakorlat, tehát kell hozzá egy nagy hely, és hát az eszközöket is be kell szereznünk. Szeretnénk találni olyan művészeti iskolákat, akik partnerek tudnának lenni ehhez a programhoz. Mondjuk nagyon sok festőállványra lenne szükségünk, és csak erre az egy napra. Tehát ezt most nem tudjuk megvásárolni, de hogyha felajánlaná valaki, hogy erre az egy 24 órára kölcsönözni, akkor az nagyon jó lenne. Hát illetve eszközöket meg kell vásárolnunk hozzá, festékeket, festővásznakat, önkéntesekre lenne szükség, tehát ez az első program, amit említenék, de több szakmai program közül egy szupervízióra is készülünk, tehát csoportos szupervízióra, amihez egy első alkalommal egy bemutató szupervízió tartozik, így találtuk ki, hogy így megkínálnánk ezzel a segítő szakembereket, hogy jöjjenek el, és Molnár Erzsébet, szupervízor, mentálhigiénikus, bemutatná, hogy a szupervíziónak milyen keretei vannak, mi történik egy szupervízióban, és utána csoportos alkalmak keretében várnánk a jelentkezőket.
Mondjuk el hallgatónak, hogy mi is ez a szupervízió, tehát a segítőknek a segítség, ugye?
Igen, igen. Lehet, hogy talán sokan nem tudják, hogy mi a különbség az esetmegbeszélés és a szupervízió között, és ezért is gondoltuk, hogy ennek a kereteit egy ilyen bemutató alkalom keretében tisztáznánk. Tehát itt a szupervízióban a segítő foglalkozású szakembernek szóló segítségnyújtásról van szó. Az esetismertetésnél meg az esettel foglalkozunk, talán előjáróban ennyi, hogyha jól fogalmaztam.
Hogy tapasztaltad a szakemberek részéről a konferencián, mennyire van nyitottság az összefogásra, mit láttál?
Igen, ez, köszönöm a kérdést, mert erről nagyon szívesen beszélek. Tehát ez egy hihetetlenül jó érzést adott, és továbbvívő erő. Ahogyan láttuk is, hogy milyen széles rétegből eljöttek a szakemberek, mert ha az oktatást veszem, akkor az óvodától az egyetemi oktatóig, ha a szociális ellátás kereteit nézzük, akkor a gyermekvédelemtől az idősellátásig, családsegítős munkatársak, szupervizor, coach, tehát nagyon széles szakmai körből érkeztek a szakemberek, és az is nagyon jó volt, hogy a szervezésben nagyon sokan segítséget adtak, hogy egyik szakember ajánlotta a másikat. Az, hogy az önkormányzatnál tarthattuk meg ezt a rendezvényt, az is nagyon jó volt, tehát ahogyan épülnek a partnerségek, és amilyen nyitottak a partnerek és a szakemberek, ez egy hihetetlenül jó érzés, és hát talán azért is van, hogy mindenki érzi ennek a témának a fontosságát.
Említetted, hogy az önkormányzat is fontos olyan szempontból is, hogy van olyan tervetek, amit szeretnétek, hogyha támogatna, akkor ezek szerint itt is jók az összefogás lehetőségei.
Igen, tehát az önkormányzattal kapcsolatban nagyon jó érzés volt, hogy helyet adtak a rendezvényünknek, hogy eljött a Matiscsák Éva alpolgármesterasszony, és ő mondta a köszöntőt, és bízunk benne, hogy további gyümölcsöző együttműködéseink lehetnek városi szinten.
Folytatjuk beszélgetésünket Jármai Ágotával, a Miskolci Mentálhigiénés műhely vezetőjével. Terünk még vissza egy kicsit a tervekhez, ugyanis több terv is van még, amit nem említettünk. Például van egy könyv, ami megjelent Magyarországon is.
Igen, Carl Rogers és a személyközpontú megközelítés Magyarországon címmel jelent meg a közelmúltban egy kötet, Kovács Dóra és Rúzsa Ildikó, egy pszichológus és pszichiáter szerzőpáros könyve, ami az elgondolásunk szerint jó lehet arra, hogy a segítő szakmabelieket meghívjuk egy beszélgetésre a Rogersi elvekről, és ehhez is felkértük már a Török Ivánt, aki szintén miskolci kötődésű pszichológus, a Magyar Személyközpontú és Pszichoterápiás Egyesületnek a tiszteletbeli elnöke, és ő vállalt ezt a felkérést, tehát velük szervezzük a programot.
Lelkészekkel is terveztek egy közös programot, és egy ifjúsági program is kialakulóban van.
Igen, a Miskolci Mentálhigiénés műhelynek két lelkész tagja is van. Az egyik lelkészünk Kónya Ákos, aki a Szemelvesz Kórházban kórházlelkész is, illetve a Ráki Tibor, ő pedig kifejezetten hátrányos helyzetű családoknak a segítésével is foglalkozik, és Azért gondoltuk, hogy jó lenne egy olyan alkalmat, amikor a lelkészek mentálhigiénés szolgáltatásait szeretnénk bemutatni, akik különböző területeken, kórházban, általános helyzetű csoportok körében napi szinten végzik ezt a munkát, vagy kicsit a szakmai oldaláról is bemutatni ezt. Ennek a programnak az időpontja még nincs meg konkrétan, ez egy formálódó dolog. Igen, és hát van még egy termünk, mert az ifjúság az EAD-nak is egy kiemelt célcsoportja, illetve amit korábban említettem, hogy mi is itt az ifjúságnak a depresszióval való érintettsége kapcsán kerestük a lehetőséget, hogy valami programot erre kitaláljunk. Ez pedig a Tempusz közalapítványnak szervezeti támogató programjából, reméljük, hogy megszülető ifjúsági projektünk lesz. Szolidaritási alapra, illetve a kisléptékű partnerségre szeretnénk majd pályázni ifjúsági kategóriában.
Hallgatóink hogyan segíthetnek a Miskolci Mentálhigiénés műhelynek?
A műhely nem csak mentálhigiénés szakemberekből áll, és most is például nagyon jó lenne, ha lenne egy webszerkesztő, vagy egy honlapszerkesztő. Ezt szeretnénk, ha lenne egy önálló honlapunk, ahol meg tudnánk jeleníteni mindig az aktuális eseményeket. Tehát ez egy ilyen multidisziplináris téma szerintem, bárki kapcsolódhat különböző szakmai tudással. A Miskolci Mentálhigiénés műhelybe várjuk a Miskolcon dolgozó segítő szakmában lévő szakembereket. Szeretnénk, hogyha önkéntesek is kapcsolódnának hozzánk. Tehát a rendezvényeink jelenleg teljesen alulról szerveződőek, és ilyen közösségbe mindenféle támogatás számít. Esetleg anyagi támogatásokkal, felajánlásokkal is tudnak segíteni, akik erre gondolnak, mert minden rendezvényhez tartozik azért valami minimális költség, úgyhogy köszönettel elfogadjuk az ilyen jellegű támogatásokat is.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a Miskolci Mentálhigiénés műhelyről. Említetted, hogy weblapot szeretnétek, de mondjuk közösségi oldalon fent vagytok?
Igen, az EAD hálózatán belül meg lehet találni a Miskolci Összefogás a Depresszió ellen Facebook oldalunkat, és ott is közre fogjuk adni az eseményeket.
Jármai Ágota, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Mi is köszönjük a Miskolci Mentálhigiénés műhely nevében, hogy bemutatkozhattunk.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője, majd Jármai Ágota, a Miskolci Mentálhigiénés műhely vezetője volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent